A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti Önöket a szerkesztő Csúcs Judit és sorozatunk gazdája, Pálferi atya mentálhigiénés szakértő.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A teljességre hangolva műsoraiban Pálferi atyának a budapesti Dürer rendezvényházban zajló keddesti előadásait dolgozzuk fel. Az elmúlt időszakban a könyörtelen mérték túlzott kritikusság séma kapcsán a kiégésről is elég gyakran szó esett. Legutóbbi adásunkban mi is arról beszélgettünk, hogy nem csak mi felnőttek, de a gyerekek is kiéghetnek egy-egy olyan romboló családi helyzet hatására, melyek akár fel sem tűnnek nekünk, tehát ebben az esetben a romboló családi helyzet vagy környezet alatt nem feltétlenül bántalmazást vagy ehhez hasonló dolgot értünk, hanem teljesen hétköznapi jelenségeket.
Igen, párhuzamot vontunk a között, ami a kiégéssel kapcsolatban egészen természetes, hogy így mondja ezt a szakirodalom, egyedül kiégni nem lehet. Ott mindig egy szakmai környezet is szerepet játszik, ez lehet a főnök, lehetnek a beosztottaink, lehetnek a munkatársaink, de főképpen pedig egy úgy működő rendszer, amit aztán egy romboló szakmai környezetnek, vagy nem megfelelően működő rendszernek nevezhetünk, ami nagyon könnyűvé teszi azt, hogy abban a rendszerben kiégjünk, és így találtunk egy párhuzamot, hogy a család is egy élő rendszer, és ott is tudunk úgy működni, és a rendszer is tud úgy működni, hogy miközben jó szándékú, jó hiszemű tagjai vannak, mint ahogy a főnökünk, a beosztottaink, vagy a munkatársaink önmagukban, mint rendes emberek, de mégis képesek vagyunk egy olyan rendszert létrehozni, és egy olyan rendszerben működni, ami a gyerekeknek túl sok, túl nehéz. Például túl sok tárgy, túl sok információ, túl sok választási lehetőség, túl nagy és gyors tempó. De mondhatnék egy másik példát, ami az előző adásból kimaradt, vagy legalábbis akkor nem említettük, hogy az is romboló családi környezet lehet, párhuzamban a romboló szakmai környezettel, hogy egy gyerekben nem bízunk. Mint ahogy képzeljük el egy főnök beosztott viszonyban. Egy beosztott állandóan próbál teljesíteni, próbálja mutatni, csinálni, és mindig azzal találkozik, hogy a főnöke bizalmatlan vele, hogy ez hogyan hat hosszú távon, hogy hogyan válik lehetetlenné a helyzete, mert ha tökéleteset is csinál, akkor is egy bizalmatlansága válasz, hogy az hogyan teszi tönkre a kapcsolatukat és azt a környezetet, amiben jól lehetne dolgozni. De ugyanígy a családban nem csak az kezdhet el bennünket tönkretenni, és aztán válunk kiégetti, ha a főnökünk, apa, anya nem bízik bennünk, hanem az is, hogyha mi vagyunk a bizalmának az egyedüli, kitüntetett személyei. Megint csak hagyj hozzam a szakmai példát. Képzeljük el, hogy a 4-5-6 munkatársunk, de a főnökünk kiválasztott bennünket. Újból és újból bennünket hív be. Naponta esetleg kétszer. Elkezdi nekünk mondani azokat a témákat, nem egyszer a saját kollégáinkról, azokat az információkat, az ő nehézségeit, tőlünk kér tanácsot, majd megköszöni nekünk, és hálás azért, hogy nem kell egyedül vinni a vezetésnek a terhét. Na ebbe elég jól bele lehet törni. Egyszerűen azért, mert egy olyan szerepbe kerültünk, ami túl sok. Olyan sok lojalitás konfliktusunk lesz a munkatársainkkal, olyan információ birtokába fogunk jutni, olyan döntési helyzetekbe kényszerülünk, ami nem viselhető el jó lélekkel. Párhuzam másik része a családban. Mikor egy szülő a bizalmának kitüntetett személyévé teszi a nagylányt, vagy a nagyfiút, vagy éppen a középsőt, ez azt jelenti, hogy olyan teher fog rá nehezedni, amely egy olyan szerepben is megtestesül, mintha a szülőnek lenne ő a társa, a szülőnek lenne a szülője, vagy lenne a pszichoterapeutája. A gyerek számára lehetetlen döntési helyzetek, ami megterheli őt, és ezért mertük azt mondani, hogy elindulhat egy olyan folyamat, ami leginkább azzal mutat párhuzamot, mint amikor a munkahelyen egy munkavállaló kiég.
A kiégés hátterében sokszor nem csak a romboló szakmai vagy családi környezet áll, hanem például az is, hogy gyógyulatlan lelkisebeinkre nem találtuk még meg a választ, és ezért ezek mentén elszivárog az élet, ezt így fogalmaztad az előadásodon.
Igen, mert szinte látható vagy kézzelfogható az, mindannyiunknak van élménye arról, hogy megsebesülünk, fölsértjük magunkat, és ahogy elkezdünk ott vérezni, tényleg az élet, az éltető vér kezd belőlünk elszivárogni. És tudjuk azt, hogy ha elszivárolunk belőlünk a vér, akkor meg fogunk halni. És hogy vannak lelkisebeink, amelyekből ugyanígy nem a vér, de az élet, valami, ami az életet bennünk tartja és föntartja, az kezd elfogyni, elszivárogni belőlünk. Ilyen sebeink, mondhatnék akkor egy picit konkrétabb valamit, nagyon könnyen lehetnek apasebeink. Például, miután a szüleink elválnak, apukánkkal nem tudunk találkozni. Nincsen fizikai kapcsolat. Vagy a szüleink nem válnak el egymástól, de apa olyan sokat dolgozik, hogy nem tudok vele egy érzelmi viszonyban, érzelmi kapcsolatban lenni. Tehát fizikailag elérhető ugyanaz apukám, de érzelmileg elérhetetlen. Tulajdonképpen itt még az én apukám nem is tett velem semmi rosszat. Most, ha az apukám bánt is engem, vagy az apukám elhanyagol engem, akkor megjelenhet az, amit így nevezhetünk meg, hogy lesz egy apasebem. De hát lehetnek anyasebeim is. És képzeljük el, hogy valaki minden további nélkül fölnőhet úgy, hogy van egy nagy apasebe, vagy egy kisebb anyasebe, akkor neki már két sebe is van. Aztán képzeljük el, hogy vannak testvéreink, vagy hogy nincsen testvérünk. És akkor van egy testvérsebünk is. Ez azt jelenti, hogy felnőttként nem egy, nem kettő, nem három sebből is vérezhetünk, és mehet ki belőlünk az élet, hogyha ezekkel a lelki sebeinkkel nem kezdünk valamit, akkor akár a munkahelyünkön, vagy a társkapcsolatunkban ezekből a sebekből tulajdonképpen az élet elszivárog.
Gyorsan azért tegyük hozzá azt, amit már számtalanszor elmondtunk, de szerintem mindig érdemes ezt elismételni, hogy lelki sebe mindenkinek van. Ez tulajdonképpen teljesen oké.
Igen, mindannyian megsérülünk, ez egészen természetes, és itt akkor két folyamat veheti kezdetét. Az egyik folyamat az, amit egyébként, ha már a konkrét fizikai sérüléseknél vagyunk, elég jól látunk. Történik egy sebesülés, utána egy gyógyulási folyamat, esetleg külső segítséggel kapunk egy tetanusz injekciót, vagy a doktorbácsi beköti a sebünket, és akkor megyünk kétszer még kötözésre, akkor látjuk, hogy milyen szép var van már rajta, két hét múlva leesik a var, és na hát ott van az új bőr, és akkor azt mondjuk, hogy meggyógyultunk. És eltelik egy év, ránézek a kezemre, már nem is látom, hol volt a sérülés, nyomtalanul gyógyult. Ez tulajdonképpen mondjuk a fizikai sebeinknél nagyon gyakori. Aztán olyan is lehetséges, pont a fizikai sebeinknél, mondjuk a térdemet megműtötték, keresztszalag szakadásom volt, hát bármikor ránézek a jobb térdemre, látom a nyomát. Az bizony hegesedve gyógyult. Nem pont olyan, mint ami akkor volt, amikor még nem volt sérülésem. Tulajdonképpen jól működik, bár például bizonyos helyeken érzéketlenebbé vált a bőröm. Tényleg így van. Vagy egy picit meg-meg roppanott a csont. Nem teljesen olyan. Már nem 100%-os. Nyilván vannak olyan fizikai sérüléseink, amelyek soha nem gyógyulnak be. De ezekre már akkor úgy fogunk tekinteni, hogy húha, ezek aztán igazán komoly sérülések. Elnézést, ha ezt túl hosszan mondtam, mert a lényeg, hogy lehetséges egy olyan folyamat, amikor nyomtalanul gyógyulunk, de elképzelhetőek olyan folyamatok is a lelkünkben mindenképpen, hogy annak a nyomát őrizzük, érzékenységet őrzünk, vagy valami nem gyógyul meg. Most az a kérdés, hogy ebből mi következik, vagy a gyógyulatlan sebeinkkel mit tudunk kezdeni?
Pláne, hogy sokszor ezek a lelkisebek nem követelnek meg olyan hirtelen ellátást, mint ezek a fizikai sebek, amiket említettél, ezért sokáig ott maradhatnak, anélkül, hogy bármit kezdenénk velük, és ezeken keresztül elfolyik, elszivárog az élet, amivel az is nagyon nagy baj, hogy hiába van ott a környezetünk, aki töltene minket, a jó is el fog szivárogni ezeken a sebeken keresztül. Nekem a lyukas vödör példája jutott eszembe, hogy ilyenkor olyanok vagyunk, mint a lyukas vödör. Lehet belénk önteni, de kifolyik.
Igen, biztos, hogy mindannyian ismerjük a magunk életéből is, vagy másokkal való beszélgetésből. Lehet, hogy valakit úgy látunk, hogy sokszor valahogyan így működik, máskor pedig csak, hogy olyan rossz napja van, vagy éppen válságban van, hogy valakit dicsérünk, és szeretünk, és törődünk vele, és gondoskodunk róla, és emberszámba veszünk, és figyelünk rá, és időt szánunk rá, és energiát, és tulajdonképpen azt látjuk, hogy pont csak addig van jól, ameddig éppen ott vagyunk, és beszélgetünk, és törődünk vele, és már is, ahogy már valami más dolgunk lesz, vagy más emberekkel is kapcsolatot akarunk tartani, hirtelen már is látjuk, hogy megváltozik az arca, vagy megváltozik a hangja, és az a benyomásunk, hogy épp csak addig volt jól, ameddig mi töltögettük szeretettel, törődéssel és energiával, és ez mind szinte, anélkül, hogy bármi is megmaradt volna benne, átfolyt rajta.
Ugyanakkor, hogyha elkezdünk megoldást keresni, most ez a szó jutott eszembe, választ keresni ezekre a lelki sebeinkre, akkor azokból valami egészen új és jó dolog is fakadhat. Ez az, amire viszont ritkán gondolunk.
Igen, márpedig ez is a realitás része, amit így fogalmaztuk meg, hogy a képnél maradjunk, hogy a sebeinkből elszivároghat az élet, és a sebeinkből élet is fakadhat. Még olyan sebeinkből is, amelyek soha nem gyógyulnak be. Ezekből a sebeinkből élet tud fakadni. Hadd hozzak egy példát. Volt egy asszony, akinek a gyerekeit megölték Auschwitzban, és megölték a férjét, és megölték az édesanyját. Hát, ha valamitől meg lehet sebesülni, ha egy lélek életre szóló, halálos sebet tud kapni, hát ez biztos, hogy az a helyzet. És ez az asszony elhagyta Európát, és a világháború után azt tapasztalta, hogy nagyon sok árva gyerekkel találkozik. És egyszer csak lett egy ötlete, hogy ő az árva gyerekeknek szeretne egy otthont teremteni. És létrehozott egy gyerekotthont az árva gyerekeknek. És amikor kérdezte tőle a riporter sok-sok évvel később, hogy hát hogy van lelki ereje ahhoz, hogy egy olyan sebbel, hogy a saját gyerekei meghaltak, hogy árva gyerekeket, így mondta a riporter, idegen gyerekeket próbál valahogyan segíteni, hát nem jut eszébe a saját gyereke ilyenkor? Hát lehetséges az, hogy az a szomorúság ne legyen benne, hogy ránéz egy más valakinek a gyerekére, hogy ne az jusson eszébe, hogy de hát a sajátommal mi van, az édes gyerekemmel mi van? Hát hogy ezt hogy lehet épésszel csinálni? És erre az asszony azt mondta, ez a válaszom a borzalmakra. Ez a válaszom Auschwitzra. Ez azt jelenti, hogy itt van ez az asszony, akinek nyugodtan mondhatjuk így, az élet adott egy halálos sebet. Ez a seb valószínű, hogy sosem gyógyul be. Hát hogy is gyógyulhatna be? Hogy gyógyulhatna be egy ilyen seb úgy, mint ahogy mondjuk egy fizikai sérülés, hogy egy év múlva ránézünk, és azt mondjuk, mintha nem történt volna semmi. Már nem is látjuk, hogy hol volt a vágás. Az élet néha egyáltalán nem kímél meg bennünket. Az élet drámai természetű, de nem tragédia. És aki képes kapaszkodókat találni, ő nem fog belefulladni, vagy nem fogja őt elborítani az, amit így nevezhetnénk meg, hogy az életnek egy általa megélt tragikuma, hanem akkor azt mondhatjuk, hogy az élet nem tragédia, de drámai tud lenni. Ezért megint csak, ahogyan egy teológia professzoramra utolhatok, ő azt mondta, a halálos sebet előbb-utóbb mindenki megkapja. Ez az élet drámaisága. De ő így folytatta, ekkor kezdődik az élet. Vagyis ekkor van lehetőségünk arra, hogy a sebeinken keresztül is a sebeinkre adhatunk egy választ. És ettől kezdve a sebeinkből élet fakadhat, de megint csak nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy akkor ezekkel a sebekkel azért mégiscsak kezdenünk kell valamit. Thank you.
A teljességre hangolva mai adásában Pál Feri atyával arról beszélgetünk, hogy a kiégés hátterében sokszor a gyógyulatlan sebeink állnak, ezekre azonban ráláthatunk, és adhatunk rájuk egy választ, sőt, egy olyan utat is bejárhatunk, aminek az lesz a vége, hogy a saját lelki sebünkből fakadóan másokon segíthetünk.
Igen, és eszembe jut megint csak egy történet, természetesen mindig valós történetek. Egy francia férfi, 50 év körül van, mikor egy éven belül meghal a felesége, és meghal az egyetlen fia, és azt mondja, hogy én már nem várok semmit az élettől. És eladja a házát, eladja a birtokát, mindent, ami őt arra az életére emlékezteti, amiben a számára két legfontosabb személlyel együtt éli az életet, és van egy család, és ahogy elad mindent, valahol lakni kell, Franciaországnak egy nagyon kietlen, puszta részén, ami nagyon jól kifejezi szimbolikusan az élményét, a lelkének az állapotát, vesz egy kis házat, vesz egy kis földet, valamiből azért élni kell, de ő már nem vár semmit az élettől. Igen ám, de ahogy jön a nyár, és tűz a nap, kilép minduntalan újból és újból a házból, és azt veszi észre, hogy sehol egy árnyék. És azt mondja, hát kéne itt ültetni egy fát. Hát ez nem jó így. Nem várok semmit az élettől, de azért ide kéne egy fa. És ültet egy fát, és kettőt, és hármat, és nem tévedés, amit mondok. 1910 és 1945 között ez a francia férfi ültet 100 000 fát. Elsősorban tölgyfákat, magokról. Létrehoz egy erdőt. 1947-ig él. Még láthatja azt, hogy az az erdő, amit létrehozott, olyan változást idéz elő a természetben és a környezetben, hogy új állatok jelennek meg, az éghajlat megváltozik, egy csapadékosabb vidék alakulott ki, erre föl, tulajdonképpen amit ő elkezdett a természetben, a természet maga is erőre kap, emberek elkezdenek a környékre költözni, mert azt mondják, hogy ez egy jó hely. Elkezdenek munkahelyeket teremteni, és mindezt egyetlen egy embernek, mondjuk így most, köszönhetik, egy olyan valakinek, aki azt mondta 50 évesen éppen tragédiák nyomán, halálos sebeket szerezve, hogy én már nem várok semmit az élettől, de közben mégiscsak volt elég szeme, elég érzékenysége, hogy azt mondja, de az élet vár még tőlem valamit.
Hogyan álljunk neki egy ilyen új nézőpontot keresni? Hogyan tehetem ezt meg a saját életemet illetően, hogy a saját sebeimre vonatkozóan ne csak azt lássam meg bennük, hogy ez fáj, hú, ez nagyon rossz volt, ez se gyógyult meg teljesen, és még ezzel is gondom van, hiszen alapvetően a sebeinkkel, sérüléseinkkel kapcsolatban hajlamosak vagyunk mindig erre koncentrálni, hogy mi bennük a rossz.
Igen, és hajlamosak lehetünk az önsajnálatra is, vagy például arra a reményvesztettségre, vagy bizalmatlanságra, hogy nem látjuk, hogy hogyan tovább, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy ki segíthetne nekünk, vagy egyáltalán van-e ilyen helyzetben segítség, vagy hogy volna valami kapaszkodó, vagy azt gondoljuk, hogy, és ezt milyen gyakran hallottam, hogy én már csak ilyen vagyok. Én már csak így fogom leélni az életet. Ti már most ne várjátok azt, hogy megváltozzak. Most vagy így szerettek, vagy sehogy. Tehát egyáltalán nem olyan természetes, hogy valaki a sebeivel akar-e valamit kezdeni. Hogy egyáltalán akarok-e gyógyulni. És aztán, hogy a gyógyulásnak mely formái vagy lehetőségei nyílnak meg, ez egy másik kérdés. De az már nagyon nagy dolog, hogy megőrzöm a cselekvőképességemet és a reményemet arra, hogy az életem és a helyzetem lehet jobb, és én abból hozhatok ki jobbat, akár mások javára is, akkor is, hogyha egyébként nem könnyű, amiben vagyok. Ez az első, és aztán ebből fakadhat valami, megint csak próbálnék egy számomra fontos mondatot hangsúlyozni, ez pedig az, hogy elkezdem magamat emberszámba venni, elkezdek magammal törődni, nem törődök bele, hogy ez így történt, hogy az egész életemet azzal töltsem, hogy azt mondjam, hogy kik a hibásak, hogy ezért kik felelősek, hogy velem milyen igazságtalanság történt, miközben ez mind lehet igaz, csak ettől nekem nem lesz jobb. És ezért itt jön akkor ez a számomra fontos mondat, hogy valóban számít, hogy ki mit tett velem. Számít, hogy ki mit nem tett velem. Ez számít. Számít, hogy az élet mit tett velem. De úgy fejezem be a mondatot, de ami a lényeg, hogy én mit teszek másokkal. Ami a lényeg, hogy én mit teszek az élettel, és főleg a saját életemmel. És ez azt jelenti, hogy nem tagadom a sebemet, nem tagadom a sérelmeket, nem tagadom az igazságot, de mégis azt gondolom, hogy több vagyok, mint a sebeim.
Ez is azt mutatja, amit most elmondtál, hogy mindenhez kellünk mi is. Nem fog kívülről megoldódni az, ami nekünk nehéz, de hogyha egy kicsit nézőpontot tudunk váltani, ha egy kicsit máshonnan tudjuk megközelíteni, azáltal már elindul egy olyan folyamat, ami nem csak ránk, hanem a környezetünkre is kihatással lesz, és ez egy körforgás, hiszen ebből nekünk is vissza fog jutni.
Igen, pontosan így látom, és valóban talán neked is van tapasztalatod erről, hogy van, hogy magunkért valamit nem csinálunk meg, de magunkért nem kelünk föl, magunkért nem főzünk ebédet, magunkért nem, magunkért éppen most nem mennénk el mozogni egy kicsit, magunkért sok mindent nem csinálnánk meg. De másokért igen, a gyerekeinkért igen, a szüleinkért igen, a barátainkért igen, a testvéreinkért igen, sokakért igen. Az emberi természetnek ez egy olyan szép adottsága, hogy jól essen nekünk másokkal lenni, jól essen nekünk másokkal törődni, jól essen nekünk önfeledtnek lenni a szónak abban az értelmében, hogy megfelejtkezni egy kicsit saját magunkról, hogy jól essen nekünk együttműködni másokkal vagy másokért, hogy létezik bennünk ez az önjutalmazó rendszer, és mikor elmegyünk ebbe az irányba, valóban ez hat a környezetünkre, és vissza fog hatni miránk is.
Zárjuk a mai műsort egy igazi, pozitív üzenettel, ami így hangzik, ez is az előadásodon hangzott el. Ha képesek vagyunk lelki sebeinkre egy aktív választ adni, akkor ez egy hatalmas ellenszere lehet a kiégésnek, a válaszadásra pedig mindenkinek van esélye.
Pontosan így.
Pál Feri atyával ma ismét a kiégésről beszélgettünk. Műsorunkat visszahallgathatják a honlapunkon a www.katolikusradio.hu oldalon. Tartsanak velünk legközelebb is. A technikus Fülöp Csaba nevében is búcsúzik a sorozat gazdája
Pál Feri
és a műsor szerkesztője Csút Judit.